nagyítóval önmagunk felé. Ferenc Emese és Kassa Izabella pszichológus önismereti műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a Nagyítóval önmagunk felé című műsorunk keretében, és ahogy már megszokhatták, itt van velünk Kassa Izabella pszichológus, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök.
Köszöntök én is mindenkit, örvendek, hogy itt lehetek ezen a csodálatosan napsütéses napon.
A legutóbbi beszélgetésünket azzal zártuk, hogy visszatérünk rá, erre az örök segítő és segítettem szerepkörre, hogy hogy vagyunk mi ezzel, vagy hogy állunk. De mielőtt elmélyülnénk, hadd kérdezzem meg, hogy melyik a legmeglepőbb dolog, amit a segítés folyamatában tanultál, vagy van-e ilyen?
Igen, egy nagyon régi történet jut eszembe, ami még nem is csak a segítő szerepeimből jut eszembe, hanem az egyik személyes szerepemből. Az egyik nagyon kedves unokatestvérem férhez ment egy évben, februárban, és én tűsarkuban voltam az esküvőn, és aznap ilyen havazott, és hazafele menet, édesanyám szülőfalujában hazafele menet, egy férfit láttam leesve az úton, hajnali, tudom, 4 órakor. És mivel havazott, és nagyon hideg volt, akkor megszólítottam, és hazakísértem, anélkül, hogy én tudtam volna, hogy ő hol lakik, ő majd megmutatta, hogy hol lakik, segítettem neki hazajutni. Talán ez volt a legmeglepőbb, hogy az a mód, ahogy csúszkáltam a jegen, magas alkú cipőben, és próbáltam megtartani az egyensúlyomat. És hogy szerintem ez egy kicsit elmond arról is, hogy milyen is a segítés maga, mint folyamat. Hogy nem mindig érzem, vagy nem mindig érezhetjük magunkat nagyon nyerekben, vagy nem mindig vagyunk nagyon biztos talajon, akár nem mindig járunk biztos talajon. Úgyhogy ez az egyik nagyon, számomra nagyon kedves emlékem, ami mindig eszembe jut a segítésről.
Az enyém nagyon friss, tegnapi. Manikürestől mentem hazafele, és hát vártam a következő buszomra, és felült egy, fel akart ülni egy srác, ilyen nagy DJ pulttal, de hát brutál nagy volt, és brutál nehéz, de ő azt fel akarta rakni a buszra. Úgyhogy voltak éppen, tudjuk, hogy a 24B-n igazából annyian vannak, hogy egy hangya sem tudna ott helyet foglalni, és fel akarta ezt a DJ pultot oda tenni. Nyilván nagyon nem akar senki segíteni neki. Láttam, hogy szegény fiúska kínlódik, hát megkérdeztem, hogy segíthetek-e neki. Hát mondta, hát próbáljuk meg felrakni a buszra. Borzasztó nehéz volt. Végül felcipeltük, persze, de hogy ember nem fért be, amiatt, hogy ott volt a DJ pult. De felcipeltük, és így azon gondolkodtam el, hogy azért mennyiféle módon, helyzetben és történésben jön elő akár az, hogy segítenünk kell. Lehet, hogy egy ilyen legmeglepőbb történetben, hogy most az én gondolataimban mondjuk az van, hogy én biztos nem vinném fel a buszra azt a DJ pultot, de az ő gondolataiban meg az van, hogy haza akarja valahogyan szállítani, és talán reménykedik abban, hogy lesz valaki, aki segít neki. Úgyhogy ez olyan kiemelkedő volt így a segítés terén abból a szempontból is, hogy így önmagamban nézve is egy picit ráeszméltem arra, hogy voltak éppen ilyen látszólag kis dolgokban is mekkora dolog akár egy segítőkéz, vagy az, hogy valaki észreveszi, hogy annak a fiúnak segítségre van szüksége, és nem lehordja a sárga földig, hogy most miért akarja azt fölvinni. Úgyhogy na, vannak ilyen eseteink.
Igen, így, ahogy hallgattam a megosztásodat, az jutott eszembe, hogy naponta mennyiszer megyünk el a segítési lehetőség mellett. Uh-huh. Hogy nagyon sokszor figyelem, akár magamat is, és másokat is az utcán például, hogy megyünk el, annélkül, hogy megkérdeznénk, hogy segíthetek-e. És hogy persze az is előfordul, velem többször fordult elő, hogy kismamáknak, fiatal vagy kevésbé fiatal anyukáknak szerettem volna segíteni a babakocsit levenni, feltenni, és mondták, hogy nem, rendben van, ők ezt tudják, és ők ezt tudják egyedül csinálni. Van ilyen is. Viszont van nagyon sok helyzet, amikor elmegyünk a lehetőségek mellett. És lehet, hogy nem kerülne nagy erőfeszítésbe, vagy lehet, hogy nem kerülne nagyon sok plusz energiánkba, de hogy elmegyünk mellett, hogy észre sem vesszük, és hogy ez mennyire benne van a abban a módban, ahogy manapság élünk, abban a módban, ahogy befele fordulunk, vagy abban a módban, ahogy arra figyelünk, ami bennünk van, és nem arra, ami körülöttünk is van. És hogy magunkra sem úgy figyelünk, hogy aztán abból valamit úgy ki tudjunk hozni magunknak, hanem csak úgy szoktam én mondani, hogy magunkba roskadunk, vagy magunkba süppedünk. És igen, hogy ebben akár a segítés terén sokszor szoktam hallani, hogy segítsen az, akinek ez a feladata. Csak hogy kinek a feladata? Mert hogyha én segítőként vagyok ott, tudom, amikor életemnek abban az időszakában, amikor esetmenedzserként dolgoztam egy szociális projektben, akkor segítőként voltam abban a közösségben, ahova kimentem. De amikor a civilben vagyok, akkor nem segíthetek? Vagy akkor nem az én feladatom? Vagy civilben senkinek nem a feladata másra odafigyelni? Vagy akár, ahogy mesélted, hogy segíteni valakinek feltenni, igen, lehet, hogy azt nem busszal kellene szállítani. De hogy még mielőtt azt mondanám, miért busszal viszi, és miért nem így, és miért nem úgy, addig könnyebb, hogyha azt mondom, hogy segíthetek, segítsek. És esetleg majd megkérdeztetem, hogy busszal szállítja, és akkor meg kiderülhetnek dolgok. De azt figyeltem meg, hogy van bennünk egyfajta előítéletesség, hogy cipelje. Minek hozott annyit?
Igen, igen.
Cipelje, vagy tegye, hogyha neki fontos, vagy hogyha nem talán. Miért nem így csinálta? Tehát, hogy nagyon sokszor a segítést manapság megelőzi az, hogy de miért így csinálja? És valahol úgy érzem, hogy ebben ott van a vádaskodás, hogy miért hoz engem olyan helyzetben, hogy én esetleg ezt észrevegyem, vagy miért hoz engem olyan helyzetben, hogy én most neki segítenek, hogy neki én most segítsek például. Miért hoz engem? Nem az, hogy szegény, mennyi cipekedhet, szegény, nehéz lehet neki, hanem miért hoz engem ilyen helyzetbe? Tehát, hogy ez a fajta én-centrikusság, amikor abból is ügyet csinálok, ami nem az én ügyem. De nem úgy, hogy segítsek annak, akinek ez az ügye.
Környezetünkben talán több olyan embert is föl tudnánk idézni akár, vagy helyzetet, történést, amikor azt látjuk, hogy van, aki mindig segítő szerepében marad, és van, aki a segített szerepéből talán nem tud kilépni. Na, próbáljuk meg egy kicsit tisztázni ezt a két helyzetet. Milyen alapelemei vannak akár annak, aki örök segítő, és annak, aki örök segített?
Egyszerre két példa jut eszembe. Dolgoztam szociális szférában, és volt egy olyan család, akivel együtt dolgoztam, aki örök segített volt, és akik úgy tudták használni a különböző rendszereket, hogy ők mindig úgy mutattak, mint akinek nagyon sok segítségre van szükségük. És rengeteg segítséget kaptak, és azzal a segítséggel együtt nem tudtak sehova sem fejlődni. Emlékszem, hogy nem tudom hány intézmény, hány egyesület egyszerre segítette, vagy próbáltuk segíteni ezt a családot. Ez az egyik példa, ami nagyon végigkísér, amikor erre gondolok, hogy ők például az örök segítettek maradnak. És a másik, amikor eszembe jut, amikor egy családban valaki az örök segített, akár nem tudom, van három testvér, vagy három unokatestvér, vagy a szomszédságban az a szomszéd, akit mindig kell segíteni, aki mindig segítségre szorul. És itt az jut eszembe, hogy elsősorban, ha rendszerben gondolkodom, és azt mondom, hogy a család is egy rendszer, vagy a szomszédság is egy rendszer, vagy a közösség is egy rendszer, akkor azt gondolom, hogy ki a segítő és ki a segített, ez a rendszerben elfoglalt helyünk és szerepünk. Hogy milyen szerepbe állok bele. És lehet, hogy ez a beleállás, ugye én úgy gondolom, hogy ez nem tudatos, nagyon sokszor akár az élet hozza, a különböző nehézségekbe kerülök, vagy akár, hogy a neveltetésem, és akár az, amit megtanultam, mint túlélési mód, hogyha engem segítenek, akkor én azzal túlélek, és hogy lehet, hogy ez rögzült bennem. Ugye van, akiben az rögzül, hogy küzd, hogy több akar lenni, hogy többet le akar tenni az asztalra, mint az elődei, vagy mint a szülei, vagy mint a nagyszülei, vagy mint három generáció visszamenőleg. Igen, nagyon sok ilyen történetet hallunk akár olyan emberekről, akik nehéz körülmények közül emelkednek ki. De hogy milyen helyet foglalok el, milyen szerepet, milyen szerepbe állok bele. És ennek a szerepnek megfelelően milyen készségeket fejlesztek ki, vagy nem fejlesztek ki. Mert ugye az, aki segít, az örök segítő, annak is vannak különböző készségei. És az örök segítetnek is vannak különböző készségei. Az egyik tud adni, és az egyiknek nagyon fontos az, hogy úgy érezze, hogy az, amit ő adni tud, vagy az ő jelenléte, hatással van mások életére. Neki ez az, ami úgymond, hát ami nyereség ebből a helyzetből, az örök segített pedig el tudja fogadni, vagy akár tudja kérni, tudja jelezni, tudja használni, és idézőjelet mutatok, tudja használni a másik erőforrásait, tudja használni azt, ami a másiknak van, és el tudja ezt fogadni. Mert hányszor hallok, hogyha a segítő kollégákra gondolok, és gondolom, hogy ebben a gondolatmenetben velem együtt vagy, hány olyan segítő kollégát ismersz, aki kér segítséget? Ők segítők, vagy mi segítők vagyunk, mondjam én, mi segítünk, mi nem kérünk segítséget. Nagy Isten, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy segítségre van szükségünk, nincs készségünk, hogy kitől kérjünk, akár a nagyon sok segítőnek, és én magam is meg kellett tanuljam azt, hogy de igenis, kérjek segítséget. És nem volt egy egyszerű tanulási folyamat, mert hogy én is például nagyon sokszor abban a pozícióban vagyok, vagy abban a szerepben helyezem magam, hogy én vagyok a segítő. Tehát, hogy az egyik az, hogy rendszeren belül ki milyen szerepbe helyezkedik, hogy kit milyen szerepbe helyez az élet és a társadalom, illetve, hogy felismeri-e azt a szerepet, amiben benne van, és hogy mit tud ezzel a szereppel tenni. Emlékszem, amikor első éves szociális munka egyetemista hallgatóként számomra ez egyik nagyon nagyra becsült tanárnőm, példaképpen mai napig is, bár akkor nagyon fiatal volt még, Andrea mondta azt, hogy ne halat adj a szegénynek, hanem tanítsd meg halászni. Emlékszem a dűre, ami engem elöntött. Mert ugye idealista voltam, segíteni szerettem volna. Úgy éreztem, hogy van, amiből nekem adnom. Van hitem, vannak belső erőforrásaim, van tudásom, és ezt gyarapítani szeretném. És nem éreztem úgy, hogy ez a hozzáállás korrekt lenne. Bár nagyon sok év eltelt, még mindig emlékszem a dűre. És arra is emlékszem, amikor megértettem, amit akart mondani. Igaz, sok évnek kellett eltelni ahhoz, hogy amikor arról beszélünk, hogy tanítsunk meg valakit halászni segítőként, akkor az igazából arról szól, hogy hogyan segítsünk neki fejlődni, hogyan segítsünk neki olyan készségeket, másfajta túlélési módokat találni, mint az, hogy ő legyen az örök segített. És hogy itt jön, ugye, hogy mik is azok az ismérvek, szerintem vannak, amik hasonlóak. A kiszolgáltatottság. És hogy mit tudok tenni a kiszolgáltatottságommal? Hogyan tudom a kiszolgáltatott állapotomban, kiszolgáltatott helyzetemben, hogyan tudom megélni, megtapasztalni az értékességemet? Mert hogyha meg tudom tapasztalni azt, hogy értékes vagyok, akkor ez már lehet egy olyan belső erőforrás, amivel el tudok indulni a különböző gondjaim, különböző problémáim megoldása fele. A másik az, hogy a segítség, hogy milyen jellegű segítséget kapok. Ugye nagyon sokszor van az, és ezt főleg gyereknevelésben szerintem nagyon jól látható, amikor a segítség olyan, hogy megcsinálom helyette. Na, a segítség az nem attól tud jó, vagy elég jó segítség lenni, hogy megcsinálom vele együtt, vagy segítek neki, hogy meg tudja csinálni. Mert hogy ez van például azokkal, akiken segítünk, vagy azokkal, akiken segítenek, hogy tanítsuk meg, hogy ő hogyan tudja megcsinálni. Hogy hogyan tudok segítséget nyújtani, hogyan tudok támaszt nyújtani, hogyan tudok abban segíteni, ahogy akin segítek, az meg tudja tanulni, hogy következő hasonló helyzetben már az a segítési minta, amit tőlem kapott, az már saját magában legyen. Ha nem is következőben, de hogy nem tudom, tizedik alkalommal, amikor hasonló helyzetbe kerül, hogy tudja azt, hogy legyen arról emléke, hogy ő ezt hogy tudja megoldani, hogy neki ez hogy sikerült, akár a segítséggel is előzőleg megoldani. Tehát, hogy a tudatosítása annak, hogy lehetnek más módok, más megküzdések, hogy lehetnek, és itt jön be az, hogy perspektíva, hogyan tudok abban, és talán ez a legnehezebb, amit például segítőként is, hogy hogyan tudok valakinek perspektívát mutatni, hogyan tudom valakinek az ablakot kitárni, hogy másféle perspektívát is tudjon látni. És hogy itt persze nagyon sok függ a segítő személyiségétől, és a segített személyiségétől is, mert hogy itt azért vannak olyan tényezők, amelyek személyiségfüggőek is. Milyen a segítő személyisége? Milyen a segített személyisége? Ha például két függő személyiség találkozik, akinek mind a kettőnek jó, hogy valakitől függjenek, illetve valaki közösen függjenek egymástól, akkor az a segítő kapcsolat lehet, hogy egy életre szól. És olyan, hogy már lehet, hogy rég tudna járni, de még mindig mankót használ, mert az úgy biztonságosabb, vagy az úgy kényelmesebb, az úgy jobb. Tehát, hogy például én úgy gondolom, hogy amikor segítünk, hogy akkor nagyon fontos, hogy milyen tükröt tartunk magunknak, saját magunknak, segítőként. És itt most például arra gondolok, hogy nem tudom, amikor segítő szakember szerepben vagyok, vagy akár akkor, amikor segítő szomszéd, vagy segítő testvér szerepében vagyok, hogy hogyan segítek? Mi a célom ezzel a segítséggel? És hogyan tudok úgy segíteni, ahogy neki is jó legyen közép és hosszú távon? Tehát, hogy itt nekünk is van felelősségünk abban, hogy ugrok-e mindig, amikor valami apró cseprő baj van, vagy amikor elmondja, hogy milyen baj van, akkor esetleg próbálom őt arra emlékezni. Emlékszel, a múltkor, amikor hasonló helyzetbe kerültél, mit csináltunk? Mit csináltál? Oké, akkor próbáld meg most is azt. Tehát, hogy mindig beugrok ebbe a szerepbe, vagy teret hagyok a másiknak, hogy tudjon fejlődni abban a szerepben, abban az önállósodás, vagy az önállósodás felé elinduló ember szerepében. Akár ilyen módon is. És tényleg, tehát, hogy dolgoztam olyan nehéz sorsú emberekkel, akiknek akár a felkészültség hiányában, akár az iskoláztatás, alacsony iskolai végzettségükből adódóan nem voltak olyan életvezetési készségeik, amelyekkel hű, de milyen jól tudtak volna az életben boldogulni. De hogy kellő bizalommal, kellő felkészüléssel például nagyon sok mindent meg tudtak önállóan egyedül tenni. És hogyha egyszer sikerült, akkor azt az egyet mindig referenciának vettük, mindig egy olyan alapnak vettük, amit felidéztünk, hogy emlékszik, akkor sikerült, akkor most is sikerülni fog. És hogy én például nagyon sok esetben azt látom ebben a kapcsolatban, hogy amikor a hatalommal, amikor az autoritással, amikor valami olyannal szembesülünk, ami magunk fölött van, vagy amit magunk fölé helyezünk, hogy a legtöbb esetben olyankor van az, hogy kapaszkodunk a másikba. És hogy hogyan tudjuk itt például annak, aki segít, hogyan tudja azt a felsőbb hatalmat, vagy azt a veszélyt, hogyan tudja úgy közelebb hozni, hogy már ne legyen annyira rémisztő, hogy oda két ember kelljen. Hogyan tudok segíteni annak, hogy ő is felfedezze a saját erejét. Tehát, hogy életkörülmények, személyiség függő, és függ magától a segítői kapcsolattól is. Hogy az, aki segít, az mit tesz bele? Hogy annak mi a célja? Lehet, hogy én láttam már olyan fajta túlsegítést szeretetből, hogy azzal a másikat egy életre megnyomorították.
Igen.
Persze, mindkettőnek felelőssége van, nem az volt a cél, hogy életképtelenné tegyék például, vagy kapcsolatképtelenné, de ha mindig beugrott, ha mindig elmondta helyette, ha mindig megtette helyette. És olyan érdekes, hogy megfigyeltem, apropó segítés, pár kapcsolatokban, nem tudom, hogyha megfigyelted, hogy pár kapcsolatokban szoktam azt megfigyelni, hogy az egyik féltől kérdeznek valamit, és válaszol a párja helyette. Hogy akár a túlsegítésben hogyan vesszük el a hangot a másiktól, hogyan vesszük el a teret, annyi, hogy tudatában lennénk, és ez nem rossz, de hogyha valaki engem kérdez meg, akkor hadd válaszoljak én. Majd hozzászólhat a párom is, hogyha róla is van szó, vagy hogyha ez a helyzet rá is vonatkozik. De nagyon sokszor megfigyelem, hogy megy a munka, és akkor elmondja a párja, hogy megy a munka. Vagy hogy... Mert az egy dolog, amikor azt kérdezik, hogy vagytok. És igen, tehát, hogy én elhiszem, hogy ez egy jó párkapcsolatban ez így együtt van, mert hogy olyan nagyon egynek érzik magukat. Tehát nem azzal van gond, csak azzal, hogy egy kicsit ilyen a túlsegítés is, hogy nem én kéne válaszoljak, de én megteszem, mert én már tudom a választ. Vagy nem én kéne segítsek, de én megteszem, mert én már tudom, hogy hogyan kell segíteni. Mert hogy például a segítői folyamatban hogy van a képessétevés, az, hogy valakit képessé tenni valamire, valakinek segíteni abban, hogy elsajátítson egy készséget. Vagy például, nem tudom, én főleg ilyen bürokratikus helyzetekben találkoztam azzal, hogy egyszerűen annak a megismerésnek a hiánya, az, ami nagyon sokszor ezt az állapotot fent tudja tartani. Nem tudja, nem ismeri az eljárást, nem tudja, nem ismeri a formanyomtatványokat. Olyan félelmetesek. Ha kitöltöm helyette, akkor nem is fogja megismerni. Tehát, hogy hogy ez az a fajta segítés, amiről úgy gondolom, hogy ami inkább árt, mint használ. Lehet, hogy per pillanat használ, de közép és hosszú távon árt. Vagy ott van például a családokban. A kicsi. A kicsinek mindig segítünk, és lehet, hogy a kicsi már 40 éves, de a kicsinek mindig segítünk, és a kicsi köszöni szépen, ő mindig segítséget kap. Lehet, hogy már nem kér, lehet, hogy már rég túl van azon, hogy neki segíteni kellene, de hát segítünk, hát ő a kicsi. Hát, hogy nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan engedünk, hogyan segítünk az önállósodásban, akár a probléma megoldás terén, akár a kritikus gondolkodásban, hogy hogyan engedjük azt, hogy hogyan engedjük meg azt, hogy nélkülünk is valaki el tudja rendezni saját magát, valaki ki tudjon állni saját magáért. Ez van például sokszor terápiában is, és nem szeretnék senkit sem megbántani. Ez van sokszor terápiában is, hogy nehezen engedjük el a klienseket, a pácienseket, de hogy az egyik számomra leglényegesebb tényező az, hogy én, mint terapeuta, hogyan tudom meglátni azt, amikor a kliensem, páciensem készen áll arra, amikor már nem kellek, és nem az van, hogy nem az van, hogy én nem kellek, hanem az van, hogy megerősödve, új készségekkel, új perspektívákkal tud haladni a saját útján. Hogy hogyan tudom a közös munkánk eredményét látni, és nem az, hogy én most nem kellek. Sokszor megrettenek, amikor azt hallom, hogy valaki ugyanahoz a terapeutához jár terápiába 10 éve. Elgondolom, hogy te jó Isten, hát akkor itt mi történik? Uh-huh. Kinek van szüksége, kire? A terapeutának a kliensre, páciensre, hanem vagy fordítva. Persze ritkák ezek, de hogy én úgy gondolom, hogy ez a fajta túlsegítés, amit akár a... Ez tényleg a jó szándékkal történik, csak hogy a jó szándék az még nem mentesít a túlsegítési folyamatban a felelősségvállalás alól.
De amúgy ott van a fordítottja is, amikor ugye a kliens nem tudja elengedni a segítőnek a kezét, vagy nem tud kilépni abból a folyamatból, mert akkor mi marad? Voltak éppen semmi. Vagy elveszít egy biztos pontot, egy biztonságot adó közeget, egy embert, aki figyelt rá a terápia során.
Itt jön közben az, hogy mind dolgozunk.
Igen.
Mert hogyha például azon dolgozunk, és akár most a szociális munkás szerepemre is gondolok, hogyha azon dolgozunk a klienssel, hogy tudjon kapcsolódni közösségekhez, hogy tudjon magának kialakítani hiteles, megtartó kapcsolatokat, akkor egyszer csak majd a mi kapcsolatunk ott lesz neki, mint egy belső erőforrás akár, ami most már belső erőforrássá válik, mert a realitásban lehet, hogy lezárjuk a közös munkát. De hogy hogyan, ugye, nagyon sokszor látjuk, és itt megint visszanyúlunk a gyerekneveléshez, hogy vannak olyan anyák, akik a gyereküket úgy nevelik, hogy merjenek mindent. Vannak olyan anyák, akik úgy a merjenek mindent, hogy az édes kicsi fiam, kicsi lányom, jaj, az nem, az veszélyes, nem, a világ veszélyes, a világban nem lehet, nem, maradj távol. Ez a kettő között nagyon sok az átmenet. Tehát, hogy többféle módon nevelnek az anyák gyerekeket. Hogy hogyan tudom akár, és azért nyúlok ehhez vissza, hogy hogyan tudom akár anyaként, akár segítőként megadni azt a fajta biztonságot, amire szüksége van, azt a biztos pontot, hogy hagyjam, hogy ő maga tegye meg a lépéseit. Hát, hogyha az anyáink nem engedték volna például nekem meg neked ezt, akkor nem tudnánk járni.
Nyilván.
Mert jaj, ne történjen ez. Persze, hogy mindannyiunknak vannak félelmeink, és ez rendben van. Csak hogy ezekben a folyamatokban, hogyha én például bátor vagyok, akkor hogyan tudom azt mondani, hogyha azt mondják, hogy menjek én elől. Ugye a gyerekeknél ilyet, hogy az menjen elől, aki bátor, és akkor elől megy a bátor kisfiú, és ő lesz a csoportnak a bátra, a bátor gyereke. Vagy ő lesz a vezér. De hogyan tudom felnőttként azt mondani, oké, én akkor most megyek elől, mert ismerem, de ezt a helyet, vagy ezt az eljárást, vagy ismerem, hogy itt most mit kell tennem. A következő alkalomkor ne legyek azzal már eltelve, hogy én milyen jól tudom csinálni, megmutatom még egyszer, akkor gyere csak utána, mert mondjam azt, hogy akkor jöjjön mellettem. Vagy netán emlékszik még erre az útra, vezessen. És itt a szószoros és átvitt értelmében is gondolkodom. Mert hogy nagyon sokszor megrészegethetünk attól, hogy jó segítők vagyunk. Uh-huh. Mert hogy elég jó segítők vagyunk, és látjuk akár, hogy hasznos az, ahogy dolgozunk, És hogy ez adhat egy, ez lehet egy banánhé, amin kicsit elcsúszhatunk. De mivel emberek vagyunk, rendben van, csak tudjunk visszajönni. Hogy akkor a hangsúly ne csak rajtam legyen. Én nagyon szeretem például, ezért szeretem a csoportokat, ahol fontos a csoportvezető, de nagyon fontos, és talán a legfontosabbak a csoporttagok. Fontosabbak, mint maga a csoportvezető. Abszolút. Tehát, hogy ugye csoportmunkából kiindulva ott ugye mindig keretet tart, de hogy a tartalmat, az közösen tölti fel a csoporttal együtt, hogy hogyan tudunk akár a segítő kapcsolatban, hogyan tudunk keretet tartani, de a tartalmat közösen töltsük fel. Visszatérve erre az örök segített családra, akivel dolgoztam, például nagyon sokszor gondolok ma is rájuk, már rég vége van kettőnk részéről ennek a szakmai kapcsolatnak, de sokszor eszembe jutott, hogy ez a család rengeteg segítséget kapott. De mivel nagyon sok irányból kapott segítséget, és nem volt ez egy koordinált segítség, akkor kicsit olyan volt, hogy mindenki ugyanazokat a lyukakat próbálta tömni. Tehát, hogy az a fajta segítség, amit kaptak, végülis egy forma volt, ami őket megtartotta abban a helyzetben, hogy továbbra is elvárják, hogy ők azt kívülről megkapják. Tehát, hogy nem volt egy összehangolt segítség, vagy egy összehangolt segítési folyamat, és nem volt egy olyan folyamat, amiben, és erre én sokkal később jöttem rá, hogy nem volt egy olyan folyamat, ami segítette volna azt, hogy ők képessé váljanak arra, hogy a saját életüket olyan módon vezessék, amivel fejlődnek, amivel nekik jobb lesz, a gyerekeknek jobb lesz, amivel az életszínvonaluknak a szintje nő. És az ő esetük kapcsán sokszor eszembe jut az, hogy hányszor vagyunk így az életben, hogy tudjuk, hogy annak a barátnak, családtagnak segít, ez is segít, az is segít, amaz is segít, és még nem elég, és még mi is segítünk ugyanolyan módon. Ez a helyzetben való tartás nagyon sokszor öntudatlanul is megtörténik azáltal, aki segít. Az, aki például abban kéne segítsen, hogy kikerüljön ebből a helyzetből, de hogy nem maga az adott helyzetből, hanem hogy tud felülkerekedni. Mert hogy akik, ugye például, ha segítésről beszélünk, meg életvezetés, hogy amit szerintem nálunk tanítani kellene, de úgy gondolom, hogy nem csak nálunk, de hogy maradok az itthoni viszonyokra gondolva, az a anyagi bevételeknek a menedzsmentje. Tehát, hogy hogyan osszuk be a pénzünket, hogy hogyan osszuk be az anyagi erőforrásainkat. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha sulikban tanítanák, de ha nem, legalább tovább képzők, gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek egyaránt. Tehát, hogy nagyon sokszor, ugye, amikor segítségre szorulunk, vagy a nagyon sok ember az, úgymond ez az, amit elsőként meglátunk, hogy anyagi segítségre szorul, hogy az anyagiakban akad el. Persze, hogy lehet, hogy ez a jéghegy csúcsa, de hogy ez az, amivel legelőször találkozunk, akár szociális szférában, vagy akár, tudom is én, a saját életközegünkben. Hogy hogyan tudjuk például, vagy hogy kinek a feladata az, hogy ebben segítsen? Milyen egyesület, milyen intézmény, milyen szervek, vagy akár kinek a személyes feladata ez, hogy ebben segítsen? Vagy akár abban például, hogy az egészségtudatos életmód. Hogy ugye nagyon sokszor, ha valaki megbetegszik, akkor nagyon sokszor a szociális médiában elindul akár egy gyűjtés, akár egy orvoskeresés, akár egy, tudom, információkeresés. Kinek a feladata ez?
Igen.
Hogy ezt megadja? Mert hogy itt azt gondolom, hogy itt nagyon sok esetben az van, hogy olyan masszív segítési folyamatok indulnak be, amik nem is kéne beinduljanak. Mert hogyha például a családi orvos tudja, vagy a családorvos tudja, hogy kit kell nekem javasolni, mert az ő feladata lenne, hogy a rendszert átlássa, a rendszerben tudjon segíteni abban, hogy hogyan, kihez, milyen módon kapcsolódjak, akkor az ilyen jellegű csoportok, ahol reggeltől estig azt osszák, hogy X orvos igen, X orvos nem, X orvos azért jó. Tehát, hogy a segítésnek is van egy ilyen túldimenzionált változata is lassan. Hát akkor is segítünk, ha nem kell, sokszor.
Sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy innen folytatjuk majd valamilyen úton módon 2 hét múlva. Végezetül van-e valami jó gyakorlatod, könyved vagy filmed?
Hát igazából én egy gyakorlatot ajánlanék, az, hogy figyeljék meg az elkövetkezendő 2 hétben, hogy a környezetükben kinek van szüksége segítségre, és hogy ne legyenek ezek azok a személyek, akiket önök már amúgy is segítenek, hanem hogy járjanak nyitott szemmel, figyeljenek oda, hogy kinek segíthetnek más módon, mint ahogy tették, vagy teszik eddig. Ez az egyik. És a másik, hogy ez pedig azoknak szól a második gyakorlat, akik ők aztán soha nem kérnek segítséget. Jó magam is nagyon sokáig jártam ebben a csoportban, úgy gondolom, Messi, neked is ez ismerős, abszolút. Mert hogy nagyon mosolyogsz.
Igen.
Nekik pedig az, hogy próbáljanak meg segítséget kérni a környezetüktől. És nézzék meg, figyeljék magukat, hogy az milyen érzés annak, aki segít nekik, hogy az nekik milyen, és hogy hogyan változik a kapcsolat. Mert hogy a segítséggel, segítségkéréssel, segítségnyújtással változik a kapcsolat. Ha pedig úgy segítek, mint ahogy te mesélted, Messi, mert ez nagyon inspirált, hogy ismeretlennek, és anélkül, hogy az valaha is visszasegíthetné nekem, akkor pedig lehet, hogy olyat fedezek fel magamból, ami eddig számomra ismeretlen. Vagy lehet, hogy olyan kérdések jönnek velem szembe, amelyekre eddig még nem gondoltam. Úgyhogy igazából nekem ez a 2 gyakorlatom lenne. Ki kiválogasson, és ha akarja, akkor akár mindkettőt elvégezheti. Kicsit tudatosabban, figyelmesebben.
Lehet, hogy holnap felszállok a buszra én is a mixerrel, és akkor visszasegíti. Azért érdekes volna ezt így kipróbálni. Jön magam részéről, mondom, nyilván nem fogom kipróbálni, de azért amúgy érdekes volna, hogy vajon ebben az esetben, amikor nekem kellene segíteni, akkor volna-e valaki, aki segítene. És hogy ezt is megtapasztalni, hogy akár így módon. Igen.
Igen, kíváncsi lennék, hogyha vannak hozzászólások, saját élmények, kíváncsi lennék, hogy ki hogyan segít akár a nagyvilágban, nem amikor a saját családján, saját környezetén segít, és hogy kinek milyen élménye van erről, úgyhogy írjatok nekünk.
Nekem van egy film és egy könyv ajánlom, de nem fogom elmondani egyiket sem, hogy miről szól, úgyhogy azt kérem, hogy el kell olvasni, és meg kell nézni a filmet. A filmet lehet többen látták, az a címe, hogy A zongorista. A könyv pedig A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét. Úgyhogy kedves követőink, hallgatóink, elő a könyvvel és a filmmel. Én hiszem, hogy azért sokat tud adni. Mi pedig elbúcsúzunk, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép tavaszi napokat kívánunk önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!